Széke Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája Máté evangéliumának 10. fejezete, a 34-től a 39. versig. Felolvasom most ezt a szentírási részt. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét és nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Kedves testvérek, Jézus követéséről hallottunk az elmúlt percben. A követés valójában a követ igéből képzett főnév. Jelentése kettős lehet, vagy valakinek a nyomában járni, illetve példáját követni, vagyis utánozni. A pozitív magatartás követése erény és a bölcsesség megszerzésének útja. Negatív formái akár bálványimádáshoz vezethetnek, tehát akár sztárok, politikusok iránti rajongásról van szó, de enyhébb formái is csorbítják a lélek belső szabadságát. Most kicsit figyeljük meg, hogy a Szentírásban mit jelent a követés. Az Ószövetségben idegen isteneket követni, hozzájuk pártolni, nekik szolgálni, nyomukba szegődni értelemben használják. Mivel ez a magatartás bálványimádás, Jahve hűsége szolgálatára nem a követés, hanem a Jahve után járni kifejezést használták. Némely rabbinista szövegben a mester, a tanítvány és a követés egymást föltételező fogalmak, néhány apokrif irat is ajánlja bizonyos isteni tulajdonságok és példák követését. Az Új Szövetségben követés a tanítvány válasza Krisztus meghívására, alapja az engedelmesség és a szeretetből vállalt hűség. Krisztus követése szoros értelemben Jézus tanítványává szegődés. A Jézus Krisztustól kapott köves engem felszólítás teljesítése az élet odaajándékozásával adott válasz, a lelki sötétségből a világosságba való áttérés. A követés a rabbik iskolájában is megvolt, de Krisztus követése más. Az Úr kezdeményez, nem a tanítványok választják őt, és a követés teljes sorsközösséget jelent. Lukács evangéliumában olvassuk a 9.59-ben egy másikat felszólított, köves engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Add a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. A 12 apostol a tanúja annak az isteni akaratnak, amely az a 12 ószövetségi törzset új néppel pótolja. Ők külön felhatalmazást kapnak, hogy Isten országának eljövetelét szóban és tettben hirdessék. Erről szól Márk evangéliumának 3. fejezete 14. vers. 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Krisztus követése tehát hivatás, amelynek megvalósításához el kell szakítaniuk a rokonsági kapcsolatokat, és le kell mondaniuk a földi javakról. Így lesznek a messiás munkatársai. Máté, Márk és Lukács kiterjesztették Krisztus követését mindenkire, aki hisz a föltámadt Krisztusban, és így Krisztus követése minden tanítványra vonatkozó üdvrendi kifejezés lett. Az öt követők első kötelessége az volt, hogy lemondjanak mindenről, ami akadályozta őket az evangélium szerinti életben. egyúttal a követés térben és időben is kibővült. Már nem Izraelhez szóló küldetésről volt szó, hanem a megdicsőlt Krisztus életprogramjának elfogadásáról. János evangéliuma érzékelteti, hogy a tanítványnak a kereszthordozás útján kell a dicsőségbe jutnia. Kedves testvérek, hittanóránk témája Jézus követése. Az új szövetségben már megvannak az elemei a követés erkölcsi értelmezésének is. Krisztus követése az igazságtalanul szenvedő Krisztus nyomába szegődés nem más, mint példájának utánzása. Szent Péter apostol első levelében, a második fejezetben, 21. versben olvassuk, mert erre vattok hivatva, hiszen Krisztus is szenvedett értünk, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Máté, Márk és Lukács egyenesen a kereszt hordozásával fejezik ki Krisztus követését. A követés és az utánzás azonban még nem válik annyira egyértelművé, mint a későbbi egyházi használatban. A páli levelek és János írásai azonban már elárulják a keresztény közösség pedagógiai és lelkipásztori törekvését, hogy Krisztusban az erkölcsi eszményt is bemutassák. A középpontban a szeretet követelménye áll. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A bizalmas biztatás egyúttal azt is feltételezi, hogy a hívőnek megvan a lehetősége Krisztus erényeinek gyakorlására. A keresség és a Szentlélek kiáradása ugyanis megadja a kegyelmi segítséget Krisztus követésére. A történelemben gyakran tapasztalható bizonyos hangsúlyeltolódás. Szent Iréneusz, Origenész, Szent Ágoston egyszerűen mint az emberi tökéletesség mintaképéről beszélnek Krisztusról, de már kezdetektől kialakult egy másik irányzat, amely Krisztus követést elsősorban a vértanúság vállalásában és a lemondó életben látta, mint például Antiochiai Szent Ignác, Szent Polikárp vagy a vértanú akták. IV. századtól megjelent a remete és a szerzetes eszmény, amely a vezeklő életben látta a tökéletességet. A középkorban Krisztus követése új hangsúlyt kapott a különféle reformmozgalmakban, amelyek a lelki életet is el akarták mélyíteni. Az elmélkedés tárgya elsősorban Jézus földi élete, őt igyekeztek személyes odaadással követni. Assisi Szent Ferenc nagy terjesztője volt a szegénység és az egyszerűség gondolatának. Szent Bernát a szegénység mellett főleg Jézus alázatát, türelmét és szeretetét emelte ki. A középkori misztikusok fő témája a lélek fölemelkedése Istenhez. Krisztus követésének gondolatát már az irodalom is szolgálta. A legnevezetesebb Kempis Tamás Krisztus követése imitáció Christi, gondolom a kedves testvérek könyvtárában is, sőt az éjjeli szekrény is megtalálható. Hasonló célzatú Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve. A Jézus szíve tiszteletben az üdvözítő belső lelkületének utánzása a cél. Ilyen előzmények után a katolikus erkölcstan is igyekezett a teljes bibliai tanítást alapul venni. Krisztus követésének teológiája abból indul ki, hogy az ember Isten képére van teremtve. Részesült a megtestesülés és a megváltás kegyelmeiben. Ezért képes felfogni Jézus szavait és tetteit, ahogy azokat az egyház hirdeti. Egyben kötelessége is, hogy vallási és erkölcsi életét Jézussal kapcsolatban alakítsa. A hívő keresztény a kegyelem hatása által személyes odaadással fordulhat Jézus példája felé, és tudja, hogy az üdvössége csak az ő követésében érheti el. Ehhez, mint Krisztus teste tagjának megvan a segítsége, sejtett módon magában hordozza az ő halálát és föltámadását. A Krisztusban kapott kinyilatkoztatás a keresztény ember számára az élet alakításának és az erkölcsiségnek döntő normája, hiszen Isten akarata ő benne mutatkozott meg, s ő adta az engedelmesség példáját is. Krisztus követésében benne van a személyes felelősség vállalása Isten előtt, és egyben a segítség is a kezdeményező személyes döntésekre. Krisztus odaadásával, engedelmességével és szeretettével vállaljuk kötelességeinket, attól a reménytől vezettetve, hogy ő benne az üdvösség már valóság lett. Az egyház szentségei és kegyelmi élete is azt célozzák, hogy ez a személyes Krisztus követés megvalósuljon bennünk. Második János Pál pápa tanítása szerint Krisztus követése a tökéletesség útja azután, hogy az ember lemondott saját javairól és önmagáról. A hittanóránk elején idézett evangéliumi részben Jézus többek között ezt mondta: ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre, nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Béke a közfelfogásban, a nyugodt, tartalmas élet, társadalmi, politikai értelemben a háborútól mentes élet. Az Ószövetség a békét a salommal fejezi ki, melyben egyszerre benne van az ember egészsége, jóléte, szorongattatástól való mentessége. Ezért vált köszöntéssé, illetve a jókívánat kifejezőjévé. Az ószövetségi nép a békét Istentől várja, mint adományt. Izajásnál, Jeremiásnál és Ezekielnél a messiási remény központi fogalma lett. Úgy is jelentkezik, mint a paradicsomi állapot visszatérését. Ózeás 2.20-ban olvassuk: azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal, eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik. Az eljövendő messiás a béke fejedelme lesz. Az új szövetségben a béke a messiás által hozott üdvösség szavának egyik szinonimája, ezért a béke evangéliumáról is beszélnek. A béke szerzője Isten, közvetítője Jézus. Őrzője egyedül a Jézussal való közösség. A keresztény lélek a földi életben is megtapasztalhatja Krisztus békét, amely nem a világ békéje. A földön azonban minden béke, még a legnagyobb szentek esetében is, csak részesedés Isten békéjéből. Csak a mennyországban, a javak teljességének birtoklásában válik tökéletessé. Mindig veszélyeztetik belülről a test kívánságai, kívülről a világ, mely nem ismeri a keresztény élet végső célját, ezért a hívőnek számolnia kell azzal, hogy hogyha Krisztust gyűlölték, őt is gyűlölni és üldözni fogják. Az apostoli levelekben mint köszöntés ismétlődik a szó. Az egyházatyák csak a szentírási szövegek összefüggésében értelmezték a békét, vagyis mint kegyelmi adományt, mint a lélek békéjét és a kölcsönös szeretet gyümölcsét. Szent Ágostonnál azonban a hellén fölfogás mintájára megjelent a világot átfogó béke látomása is. Nála a béke rend nyugalma. Az aszketikában és a misztikában is úgy értékelik a békét, mint kegyelmi adományt, és mint az Istennel való életközösség elővételezését. A Tamás számára a béke az általános cél, amelyet az igazságosság alapján a közösségnek követnie kell. A középkor emlegette Krisztus béke országának megvalósítását a földön. A legújabb korban a két világháború pusztításai hívták föl a figyelmet a béke munkálásának fontosságára, és ezt a politikai és ideológiai irányzatok a maguk módján képviselik. Az egyháza szentmisében kezdettől fogva imádkozik a békéért, és a jelenlevők a béke veled köszöntéssel és jelzik a megbocsátásra és a békére való készségüket, mely az áldozás kegyelmében részesedésük alapfeltétele. Az egyház a benső lelki béke hangoztatása mellett tudatában van annak, hogy a világban is képviselnie kell a béke fejedelmének üzenetét, főleg a totális háború veszélyeivel szemben. Ezt az állásfoglalást kifejezte a II. Vatikáni zsinat, és még részletesebben 23. János pápa, a Pacemin Terris, illetve 6. Pál pápa, a Populorum Progressio enciklikája. 6. Pál új év napját a béke napjának nyilvánította, alkalmat teremtve ezzel az egyház ilyen irányú imájára is, megnyilatkozásaira. Kedves testvéreknek jelzem, hogy akik szeretnének hozzászólni, kiegészíteni az elhangzottakat, esetleg kérdezni az elhangzottakkal kapcsolatban, a témánkkal kapcsolatban, Megtehetik a 00421357272 72 72 72-es telefonszámon. Van egy kedves testvérünk a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Loránd atya, ha megtetszik engedni, Kempis Tamás Krisztus követéséből felolvasik egy gondolatot, ha szabad.
Igen, hát összefügg a
Krisztus
témánkkal, igen.
Krisztus követése, ha nem tetszik, haragudni.
Igen, tessék.
Szabad, köszönöm. Aki engem követ, nem jár sötétségben, mondja az Úr. Krisztus szava ez, arra int, hogy az ő életét és erkölcsét kövessük, ha igazán akarunk világosságban járni, és minden szívbeli vakságtól megszabadulni. Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb, és akiben lélek lakik, elrejtett mannát talál benne. Hiába való igyekezett hosszú életet óhajtani, és az igaz életre kevés gondot viselni. Hiába valóság csak a földi élettel törődni, s az eljövendőről előre nem gondoskodni. Hiába való azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik, és oda nem igyekezni, ahol örökké való öröm vár ránk. Ennyit szerettem volna idézni, kedves Loránd atya.
Igen, igen, tehát mindörökkel, mert említettük is, hogy ugye Krisztus követése, ugyanilyen nevű könyv, ugye Kempis Tamástól is hagyomány szerint származik. Igen, igen. Köszönjük szépen a gondolatokat. Jó, Isten áldja.
Köszönöm, kedves Loránd atya. Isten áldja meg ezerszer.
Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Kard hosszú, vágó és szúró fegyver egyszerű formája a kőkorban is ismert. Szélesebb pengé változata a pallos. A Szentírásban Izrael fiai a keskeny, hosszú és legtöbbször kétélű kardot és rövid háromélű tört használták. Olykor mindkettő markolatát művészesen kimunkálták, pengéje lehetett egyenes vagy görbe, idővel a görbe díszkard, illetve uralkodói jelvén lett. A tört az övben, a kardot hüvelyben viselték. Lakisban találtak egy felirattal ellátott kardot, melyet Izrael fiai közül használt valaki. Úrból arany kard is ismert. Jelképes értelemben a kard száj, mely falhat, azaz pusztíthat, ugye a magyar fordításban rendszerint a kard érehányni fejezik ki ezt nagyjából. Jahve kardja jól lakik az ellenséggel és megrészegül bérüktől, olvassuk Jeremiás proféta könyvében. Az élet fájához vezető utat a bűnbeesés után tüzes kard, lángpallos zárta el az ember elől. A profétáknál gyakori Jahve kardja kifejezés Isten igéjének is szinonimája. A kard jelkép a háborúnak, kísérői a pestis és a vadállat. A végső idők leszámolásaira vonatkozó felszólítás, öntsetek kardot az ekevasból. Az evangélium fényében már átvitt értelemben a jó és rossz harcára értelmezhető. Az üdvösség idején, a messiási korban semmiféle harcra nem lesz már szükség, ennek jeleként ekevasat kovácsolnak majd a kardból. Az új szövetségben a kard, mint tényleges fegyver szerepel Jézus elfogadásakor, ugye karddal és dorongokkal fölfegyverzett csapat jött a Gecemáni kertbe, Jakab apostol kivégzésekor szintén. Egyébként, mivel Isten országa nem fegyverek által valósul meg, ezért aki kardot ragad, kard által vész el. Jelzi az Attila technikusunk, hogy egy újabb kedves testvérünk van a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tiszteltel köszöntöm, Atya Mária vagyok. Én úgy gondolom, hogy Jézus az igazságot hozta el a földre, szeretetben, a szeretetben lévő igazságot, és ebből lesz a béke. Másból nincs béke, csak ebből, ebből a háromhoz, ez a három megvan, akkor van béke.
Mindörökké, amen. Igen, köszönjük szépságát, eredményezi, és ezért is, hogy bizony embernek áldozatot is kell, tehát valójában harcolni is kell, elsősorban természetesen lelki értelemben azért, hogy megismerje és magáévá tudja tenni Krisztus tanítását. A kard csak a földi életet képes elvenni, Jézustól nem tud elszakítani. A kard átvitt értelemben az üdvösség fegyvere, a lélek kardja. Erre kell szert tenni az embernek a szorongatások közelettével. Amennyiben a keresztény élet harc a jobban való megmaradásért, a gonosz legyőzésért, annyiban a kard ennek a harcnak az eszköze. Maga Jézus mondja, hogy kardot és tüzet hozott a földre. E kard elvágja a természetes kapcsolatokat, ahogy mai evangéliumi részlet is erre figyelmeztetett, tehát apa, fiú, anya, lánya közötti kapcsolatokat is, ha azok az üdvösség agadályai. Isten igéje, szava minden kardnál élesebb. A jelenések könyvében a hegyes és kétélű kard Isten igéje, mely az ember fiához hasonló, az első és utolsó szájából tör elő. Aki nem tart bűnbánatot, azzal harcba száll a száj kardjával, lesújt a nemzetekre, ahogy több utalás is találunk a jelenések könyvében. Kedves testvérek, természetesen még az evangéliumi részről még lehet tovább is elmélkedni, gondolkodni, de ezt most már hagyjuk a következő alkalomra, hiszen rövidesen befejeződik a itt tanóránk, és következik a Mária Rádió következő műsora, ezért megköszönöm a kedves testvérek figyelmét, itt Észak-Komáromban Király Attilának, Budapesten szintén a szolgálattechnikusnak a közreműködését, áldott szép napot búcsúzok önöktől, Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.